Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott a tőzsde ma idehaza?
Egyelőre mérsékelt gyengülést látunk, de így is 50 ezer pont felett jár még a Bux Index. 0,2%-os csökkenést jelent a tegnapi záróértékhez képest. A vezető papírok egyelőre felemás teljesítményt mutatnak, inkább gyengülnek. A Magyar Telekom az üdítő kivétel, mely stagnálni tud 434 forinton. A MOL árfolyama 0,5%-kal 2378 forintra esett vissza. Az OTP egyelőre minimális és 0,1%-os gyengülést mutat, 16.670 forintba kerül, míg a Richter 0,2%-kal 8.780 forintra gyengült.
Milyen piacmozgató hírre számítotok ma?
Az elmúlt percekben ugye fontos makroadatok jelentek meg. Egyrészt 8:30-kor az MNB közölte a pénzügyi számlák előzetes adatait, melyből kiderült, hogy a GDP arányos államadóság az első negyedéves 81%-ról 77,6%-ra esett vissza, majd 9 órakor a KSH publikálta az előzetes GDP adatokat, melyek a vártnál jobban alakultak. A magyar gazdaság az egy évvel ezelőttihez képest 17,9%-kal, az első negyedévigéhez képest pedig 2,7%-kal tudott növekedni. Ahogy említettem, mind a két adat a várakozásoknál kedvezőbb.
Milyen nemzetközi hírek érkezhetnek, illetve az afganisztáni fejlemények plusz a koronavírus terjedése hatással van-e a tőzsdékre? Látszik-e ezen események hatása?
Ugye az afganisztáni fejlemények esetében egyedi cégek részvényeire lehet hatással, tehát amelyeknek érdekeltségük van az országban, de egyelőre globális geopolitikai piaci hatást annyira azért nem látni. Ami azt Tehát az a kapcsolatban, hogy milyen adatok érkeznek még ma, hogy délelőtt az Eurostat közli majd a második negyedéves GDP adatát, vagyis a reggeli KSH közlés után rögtön egy nemzetközi összehasonlítást is kapunk arról, hogy a magyar gazdaság növekedése hol helyezkedik el Európában. Délután pedig Amerikában kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó statisztikák jelennek, meg magyar idő szerint késő este pedig a Fed elnöke Jerome Powell beszél majd egy rendezvény, ami azért lesz, hogy kiemelten fontos, mert az amerikai jegybankra erőteljesen figyelnek a befektetők. Óvatosan elindultak a kommunikációval egy szigorítás irányába, de most arra várnak egyelőre a befektetők, hogy ez erősödik a következő időszakban.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint egyelőre minimális gyengülést mutat tegnaphoz képest, 352 közelében járunk az euróval szemben, ez 0,1%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál, vagyis egyelőre azt látjuk, hogy a vártnál jobb GDP adat sem hozott igazán nagy forint erősödést az elmúlt percekben, de 10 perce ismerjük az adatot, tehát még azért erre van idő, hogy a piac lereagálja. A dollárral szemben most 299 forintnál járunk, az angol font pedig 412 forint 60 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá teszi a vámeljárást az exporttal és importtal foglalkozó cégek számára az, ha úgynevezett engedélyezett gazdálkodói státuszt, röviden AEO státuszt kérnek, mondta az Inforádiónak az RSM vámjövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője. Falcsik Istvánt Sipos Ildikó kérdezte.
Rendkívüli módon meggyorsítja az időt, egyrészt 24 órán belül bármikor megérkezhet a szállítmány, és néhány perc leforgása alatt szabad forgalomba is lehet akár helyezni, vagy legalábbis el lehet rajta végezni azokat a vámműveleteket, amelyek sokkal hosszabb időt vennének igénybe, ha ezt a vámhatóságnál, a vámhatósági közreműködéssel kellene tenni, mind import vonatkozásában, és mind export vonatkozásában. Export vonatkozásában pedig úgy kell elképzelni, hogy a 20 nap 24 órájában bármikor nem kell a vámhatósághoz feltétlenül bejelentenie azt, és bemutatnia az árut, hogy mit visz ki, pusztán csak egy internetes bejelentést kell tennie, hogy ő már pedig egy ilyen árut elindított, önmaga fogja a gazdálkodó a saját székhelyén, telephelyén ezt lezárni, sőt a vámhatóság még ezeket a cégeket úgynevezett saját zárral is ellátja, az azt jelenti, hogy még a kamiont a gazdálkodó önmaga zárja le, hasonlóan, mint hogyha a vámosok vámzárat helyeznének el.
Tehát tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a vámkezelés idejére is kedvező hatása van, hogyha valakinek van egy ilyen státusza.
A legnagyobb egyszerűsítése az az, hogy az időt rövidít le a vám folyamatoknak az idejét, ez pedig nyilván úgy lehet megtenni, hogy kvázi nem kell képletesen sorban állni, nem kell várni a vámhatósági válaszokra, vámhatósági értesítésekre. A másik nagyon nagy előnye, ami egy picit vegyes ugye a fiskálisról és a folyamatokból adódó előnyökkel, az pedig az, hogy ugye tudni kell, hogy a vám eljárás az tulajdonképpen egy folyamatos biztosítéki rendszer működtetésével történik. Ez ugye azt jelenti, hogy a vámhatóság az az áru fölött mindaddig zálogjogot gyakorol, amíg arra a közterhet nem fizették ki. Ugyanakkor ezt ki lehet váltani mindenféle biztosítékkal, bankgarancia és különféle biztosítéki formákkal. Az AEO vonatkozásában egy olyan előny van, hogy ezeket a biztosítékokat tulajdonképpen teljesen a nullára le lehet bontani, tehát az a gazdálkodó, aki AEO státusszal rendelkezik, az akár biztosíték fizetési kötelezettség nélkül már szabadon rendelkezik az árujával, még tulajdonképpen azelőtt, mielőtt a vámterhet befizette volna.
Lehet azt mondani, hogy picit talán a koronavírus járvány is rávilágít ennek a státusznak az előnyeire vagy fontosságára? Tehát akkor, amikor az ellátási láncok akadozásáról lehetett hallani. Jó, annak ugye alapvetően azért más oka volt, de talán az export-importot, hogyha ilyen mértékben egyszerűsíti, megkönnyíti ez a státusz, akkor ez segíthet mondjuk egy ilyen járvány okozta szállítási nehézségek áthidalásában is akár?
Igen, mindenképpen, de amikor egyébként ilyen krízis időszak van, mint amilyen a járvány volt, akkor az AEO-nak itt is voltak előnyei, tehát ugye voltak bizonyos szigorítások, amikor exporttilalmak és hasonlók bevezetésre is kerültek, illetőleg ugye könnyítéseket kellett még inkább bizonyos védelmi eszközök, maszkok, védőruhák és hasonlók vámkezelése vonatkozásában. Itt is megfigyelhető volt, hogy egy percig nem habozott a európai vámigazgatás, de a nemzeti vámigazgatás sem azon, hogy az, akinek AEO státusza van, annak minden további nélkül a leghamarabb adta meg ezeket a könnyítéseket és ezeket a kedvezményeket. Visszautalnék arra, amit mondtam, hogy hosszú időn keresztül, ugye éveken keresztül azt mondtuk, hogy az AEO státusz az nagyon sok előnyt jelent, ezért a gazdálkodóknak mindenképpen ugye ezzel élni kell, hogy ez az előnyhez hozzájussanak. Ma már inkább azt szoktuk mondani, hogy túl azon, hogy ezek az előnyök egyre inkább nőnek, és egyre több ilyen haszna van, fogalmazzunk így az AEO-nak, inkább azt lehet megállapítani, hogy most már hátrányba kerül az, akinek nincs AEO-ja, ugyanis vannak olyan gazdálkodók, akik a partner kiválasztásánál ezt egy előfeltételnek tekintik. Van olyan világméretű nagy áruház, amely azt mondja, hogy neki beszállítóként már csak olyan jöhet, aki harmadik országból szállít árut, de mindenképpen AEO státusszal rendelkezik. Ez a gazdálkodók közötti partneri viszonyban is azért jelent egy megbízhatóságot, mert az egyik partner tudja a másikról, hogy őt a vámhatóság világította át, és a vámhatóság adta meg számára ezt a státuszt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogyan alakul ezekben a hónapokban a lakás- és albérletpiac. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az államhoz kerülhet az Alföldvíz ZRT, mert a tulajdonos önkormányzatok már nem tudják finanszírozni a Dél-Alföldvíz ellátását és szennyvízkezelését végző céget. Az Alföldvíz a negyedik legnagyobb víziközműtársaság Magyarországon. Herceg Zsolt mondja el a részleteket.
Az Index írta meg először, hogy az Alföldvíz regionális víziközmű szolgáltató ZRT napokban tartott közgyűlésén a 136 tulajdonos önkormányzat 80%-a megjelent és felhatalmazta a céget, hogy csatlakozzon az állami tulajdonú Nemzeti Vízművek ZRT integrációs programjához. Erre egy idén júniusban hatályba lépett törvénymódosítás alapján van lehetőség, és az Alföldvíz lehet az első, amelyik él vele. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az állam átveszi a finanszírozási nehézségekkel küzdő társaság vagyonát és feladatait. Volencsik Zsolt, a Nemzeti Vízművek ZRT vezérigazgatója megerősítette a portál értesülését. Az Alföldvíz már a tavalyi veszteségeit is csak a saját tőkéjének leszállításával, illetve egy, az államtól Békés Csaba bevonásával szerzett 600 millió forintos támogatással tudta kezelni. Ezzel a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal idén júniusi vizsgálata alapján elkerülték a fizetésképtelenséget, a kánikulának köszönhetően pedig valamelyest még nőttek is a bevételeik, ezért a hitelezőik, egyebek mellett a KNH Bank még türelmesek a céggel. Az Alföldvíz és a Nemzeti Vízművek már aláírta az integrációs programhoz való csatlakozás megindításáról szóló együttműködési megállapodást, de a társaságot átvilágítja egy független szakértő is, és még az önkormányzatok is dönthetnek úgy, hogy mégsem adják át a cég feladatait és vagyonát az államnak. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke valószínűleg ezt tartaná helyesnek, legalábbis erre lehet következtetni abból, amit az Inforádió Aréna című műsorában mondott idén júniusban.
Eljutottunk arra pontra, hogyha ez az út marad, hogy nem segít minket az állambácsi és befagyasztott áron kell tovább dolgozni, akkor biztos, hogy az önkormányzatok egy része át fogja majd adni a víziközművét, ami szerintem nem jó megoldás. Képzelj, hogy szennyvíztelepek, szivattyú, mindenféle egyéb, azok mind uniós támogatásba építek nagy részben az utóbbi 10 évben, 15 évben, nem a lakosság befizetett díjaiból, hanem ezek ebből a pénzből jöttek, és hát a 90-es években meg ne felejtsük el, hogy ezeket a vízközműveket meg azért mégiscsak a lakosság építette. A szennyvizet, azt meg az unió. Hát ezeket átadni az államnak, és hogy majd egyszer az állam valamit csinál vele, én azt gondolom, hogy ha azt a pénzt, amit a regionális vízművek meg tudtak kapni, azt odaadja az önkormányzati szektornak, akkor az önkormányzati szektor az fényévekkel jobban teljes, mint az állami szektor. Persze nem mindig lehet összehasonlítani a paprikát a paradicsommal, de ettől függetlenül, hogyha azt nézem, hogy hatékonyságban melyik a jobb, akkor ki kell mondanom, hogy az önkormányzati sokkal jobb, mint az állami.
Schmidt Jenő az érintett polgármesterek döntésének politikai kockázatára is rámutatott.
Nem elegáns erről lemondani egy önkormányzati vezetőnek, mert 5 év múlva a fejéhez fogják vágni, hogy azért mégiscsak több milliárd forintos vagyonról mondott le. Ami igaz, hogy lenn van a föld alatt, de mégiscsak a mindennapi életünket befolyásolja, mert azért a víz az egy alapvető élelmiszer. A legrosszabb dolog az, amikor az ember ki van szolgáltatva bárkinek, és nem tud oda lenni azon, hogy vízhiány van, és akkor mit kell mondjuk csinálni, és mindenki a polgármesterhez fog futni, ő pedig semmit nem fog tudni csinálni, hiszen ezek mind elkerültek tőle.
Az Index egyébként úgy tudja, hogy az Alföldvíz vagy jogutód nélkül szűnik meg, vagy a Szolnoki Vízműhöz csatolják.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kal nőtt az albérletek iránti kereslet a felvételi ponthatárok kihirdetése után, azonban a kínálat szűkül, a bérleti díjak pedig már az év eleje óta emelkednek. Ezt mondta az Inforádiónak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakértő arról is beszélt, hogy a nyári hónapokban megtorpant a lakáspiac, és Budapest helyett most már a vidéki régiók, valamint az üdülővezetek, például a Balaton és a Velencei tó környéke dominál az ingatlanpiacon, és ez az árak alakulásában is meglátszik. Bauman Tuka Nikoletta interjúja következik.
Bizonyos elemeiben az albérletpiac hozza a szokásos formát a felvételi ponthatárok kihirdetése után, bizonyos szempontból pedig egy teljesen új képet mutat. Az már korábban is megszokott volt, hogy ilyenkor élénkül a kereslet, az idei évben is kb. 20-30%-kal nőtt a kiadó lakások iránt érdeklődések száma, mint a felvételi ponthatárt megelőző időszakban, tehát ideig ez papírforma szerint alakul, viszont az árak és a kínálat alakulása eltér a korábban megszokott. szokottól. Az látszik egyébként, hogy már 2021. januárja óta, amikor is a kínálat nagysága csúcsot érte mind az országban, mind pedig Budapesten, ami a legnagyobb egyetemvárosnak feleltethető meg Magyarországon, a kínálati csúcs után folyamatosan kezd el szűkülni az elérhető kiadó lakásoknak a száma, ez pedig annak köszönhető, hogy a januári csúccsal egyidejűleg mélypontra esett a kiadó lakások havi átlagos bérleti díja. Az előző években az volt megfigyelhető, hogy a felvételi ponthatárok kihirdetése után elkezd élénkülni a kereslet, nő a kínálat, és néhány ezer forinttal emelkednek az árak. Most pedig a kínálati oldalon pont az ellenkezője történik, szűkül a kínálat, és az árak emelkedése, vagy a bérleti díjak emelkedése már az éveleje óta tart.
Hogyan állnak most az árak a fővárosban, illetve a nagyvidéki egyetemvárosokban?
Budapesten kezd szűkülni a különbség a tavalyi bérleti díjak és az idei bérleti díjak között. Tavaly ilyenkor 150 ezer forintért kínálták a tulajdonosok bérbevételre a kiadó lakásaikat, ez most augusztus közepén már 140 ezer forint havonta. A legnagyobb egyetemvárosokban, Győrben, Veszprémben, Szegeden, Pécsen, vagy éppen Miskolcon a tavalyi szintnek megfelelő a bérleti díjak mértéke, és ez egyébként Nyugat-Magyarországon a legdrágább egyetemváros Veszprém, itt 117 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, és Győrben, Székesfehérváron 110-110 ezer forintért lehet havonta bérelni, ez nagyjából megfelel a tavalyi bérleti díjszinteknek. Pécsen és Szegeden kb. 100 ezer forint a havi bérleti díjak átlaga, és Kelet-Magyarországon 85-90 ezer forintos bérleti díj jellemzi Miskolcot, vagy éppen Nyíregyházát. Egy kakukk tojás van Kelet-Magyarországon, ez Debrecen, ahol 110 ezer forint az átlag, és itt bár kelet-magyarországi regionális központról beszélünk, és a második legnagyobb egyetemvárosról Budapest után, mégis nyugat-magyarországiak a bérleti díjak, de nem csak a kiadó lakások piacán, hanem az eladó lakások piacán is nyugat-magyarországi árszintekkel találkozhatunk Debrecenben.
Hogyan alakulnak az adásvételek a nyári időszakban?
A nyári hónapokban egy picit megtorpant a lakáspiac élénkülése, de persze ez az élénkülés is relatív, mert 2020-hoz képest több adásvétel történt az év első 4 hónapjában. Ez nagy mértékben köszönhető a január 1-én bevezetett kedvezményeknek. Ez nagy mértékben élénkítette a lakáspiacot, főleg azért, mert ezek az intézkedések már tavaly október óta ismertek voltak, és nagyon sokan elhalasztották az évre ezeket az adásvételeket. A nyári hónapokban ez a lendület megtört, de még mindig elmarad az élénkülés szintje a 2019-es év forgalmától, tehát még ha élénkült is a lakáspiac az év elején, még mindig elmaradásban vagyunk, és alapvetően csökkenő tendenciát mutat éves viszonylatban a lakáspiac forgalma. A nyári hónapokban, júniusban és júliusban egyfajta visszaesés mutatkozik a lakáspiaci forgalomban, ami egyébként köszönhető annak is, hogy a vásárlók most egyrészt a magas ingatlanárak miatt kétszer is meggondolják, hogy belevágnak egy ingatlanvásárlásba, főleg azért, mert a jegybanki alapkamat is folyamatosan emelkedik, és egyre nehezebb hitelhez jutni, vagy egyre kedvezőtlenebb a hitelfelvétel keretei. Ráadásul az idei nyár a szabadságolási időszakról is szól, ami azért egy különleges időszak, mert az elmúlt egy-másfél évben nem nagyon volt lehetősége az embereknek akár belföldön, vagy akár külföldön nyugodt körülmények között szabadságra menni, köszönhetően a koronavírus járvány előző hullámainak. Emiatt pedig érezhető egyfajta visszafogottság a lakáspiaci keresletben is.
Mégis, hogyha a nyári időszakot tekintjük, akkor van-e olyan régiója az országnak, ahol nőtt az ingatlanok ára, illetve a kelendőségük?
Egyértelműen az látszik, hogy ami Budapest vezető szerepe az ingatlan piacon folyamatosan csökken, itt folyamatosan csökkennek az adásvételi számok, és a budapesti vásárlók inkább az agglomerációs övezetben keresik az új otthonukat. Ez is összefüggésbe hozható a koronavírus járvány okozta keresletváltozással. A többi nagyvárosban az árak is folyamatosan emelkednek, a forgalom is élénkül. Nagyon érdekes látni azt, hogy mennyire felértékelődött az üdülő területek lakáspiaca, amíg Budapesten 34,4 millió forintért cseréltek gazdát az ingatlanok átlagosan, addig a Balatonon ez az érték több mint 36 millió forintra növekedett, ami egy 10%-os növekménynek felel meg, ami azt mutatja, hogy a főváros helyett most már a vidéki régiók dominálnak az ingatlanpiacon, és a befektetők figyelme is Budapest helyett inkább a felkapott akár üdülővezetek, akár a többi vidéki nagyváros felé fordult.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Alapvetően nagy változás nem történt, viszont a kezdeti minimális gyengülés után most már 0,2%-os pluszban van a Bux Index, ami elsősorban az OTP-nek köszönhető, a bank papírjai most éppen 0,7%-os erősödést mutatnak a tegnapi záráshoz képest. A többi blue chip inkább lefelé tart, a MOL 0,75%-kal, a Richter 0,1%-kal, a Magyar Telekom pedig 0,2%-kal gyengült.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint piacán továbbra is egy kis gyengülés látszik, 352 felett járunk az euróval szemben, most éppen 352 forint 10 fillért kell adni egy euróért, tehát 0,2%-kal magasabb a tegnapi árfolyamnál. A dollár 299 forint 15 fillérbe, az angol font 413 forintba kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.